Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
Kedves hallgatók, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégem Dala Soma, a Magyar Golf Szövetség elnöke. És azzal folytatnám, hogy egy laikus ember számára egy golfpálya nagyon szemedgyönyörködtető. Nyilván a golfosok számára is, de itt a szünetben beszélgettünk Somával arról, hogy én azt gondoltam, hogy itt tájépítészek készítik ezeket a golfpályákat, és részben megcáfol, de mesélj akkor erről, légy szíves, Soma, hogy mondjuk egy ilyen golfpálya kialakításánál mi mindenre kell figyelni, aztán majd még kérdezlek tovább ezekről.
Jó, persze. Számos dologra is ez egy nagyon komoly szakma. Számos híres golfpálya tervező van a világban, akiknek nagyon sok területére kell figyelni a pályatervezésnek. Például a akadályok alatt beszélünk arról, hogy a vízakadály, tavak, kis patakok, hogyha nincsenek ott természetüknél fogva, bunkerek, ezek a homokakadályok például, akkor az, hogy különféle hosszúsága és nehézségű szakaszok hogyan osztanak meg a 18 szakaszon belül, milyen széles egy adott szakasz, mi miután következik, tehát egy pár hármas, pár négyes, pár ötös, ezekről mindjárt kitérhetünk, ezek mit jelentenek, hogyan következnek egymás után. Tehát nagyon sok olyan tényező van, amire figyelni kell, amellett, hogy legyen szép a pálya, de ez nem egy tájépítészeti motiváció egyébként. Nyilván ezt már determinálja a klubnak a lokáció is valamilyen szinten.
Na, ha már a lokációnál tartunk, akkor Magyarországon hány golfpálya van?
Jelenleg 13 golfpálya van.
És ez hogyan oszlik meg az ország területén?
Hát sajnos úgy, hogy Budapest és innen nyugatra vannak a golfpályák, tehát hogy Kelet-Magyarországon nem találunk egyet sem. És azért mondom, hogy sajnos, mert így a keleti országrész jelenleg még nem lefedett, és azok, akik keleten laknak, akár Debrecenben, Szegeden, Nyíregyházán, nekik nincsen lehetőségük golfozni, ahhoz el kell utazni Budapestre vagy Dunántúra.
Ezeknek a pályáknak a kialakításánál azért én gondolom, hogy az éghajlat is jelentős szerepet játszik. Itt mi Magyarországon megfelelő klímával bírunk, vagy már ezek a bizonyos szakemberek, akik építik ezeket a pályákat, mindent is kitaláltak, és mindent is meg tudnak oldani, attól függetlenül, hogy most nagyon aszályos év után vagyunk, vagy mondjuk egy nagyon esős év után.
Abszolút. Szerintem Magyarország ilyen szempontból szerencsés földrajzilag, hogy ilyen problémák nincsen, bár ezt nem tudjuk, hogy mennyire fog változni az időjárás, de egy biztos, hogy nem ez az akadály. Az akadály inkább az, hogy nincsen olyan messzire visszanyúló múltja a sportágnak, van mögöttünk 30x év, és nem fejlődött olyan ütemben, amennyire ennek kellett volna. Ha megnézzük a környező országokat, hogy ott mi történt a sportággal, például Csehországban van 50-55 ezer golfozó. Nálunk ez 1800 játékos.
1800?
1800, így van.
Ez azt jelenti, hogy ők valamelyik klubban regisztráltak. Vagy ki számít játékosnak? Miben méritek a játékost?
Az számít játékosnak, aki már annyira elkötelezte magát, hogy kiváltott egy klubtagságot. És van versenyengedélye. A versenyengedély az egyébként abból 1100 játékos van, aki meg klubtagsággal is rendelkezik, abból 1008. Tehát, hogy látjuk azt, hogy körülbelül akik tagsággal rendelkezik valahol, annak egy picit több, mint a fele szokott versenyekre eljárni. Ez onnan számít, hogy már egy versenyre elment, akkor már versenyengedélye kell rendelkeznie.
Miért húztak el ezek az országok mellettünk?
Számos oka lehet. Egyik az, hogy cseheknél például nem volt betiltva sportág 90-es évek előtt, ott volt lehetőségük bőven ezt felépíteni. Másik a megítélése a sportágnak. Szerintem a betiltás is valamennyire ezt a negatív megítélést, ezt a elitista megítélését a sportágnak sajnos elősegítette. Illetve hát az erőforrásoknak a hiánya így a sportágon belül. Azért annak ellen, hogy azt említettem, hogy nem egy drága sportág, és valóban nem az a golfozni kívánó sportolók számára, de az, hogy egy megfelelő alapot biztosítsunk szövetségi oldalról ennek a sportágnak, hogy fejlesztjük az utánpótlást, hogy csináljunk pályákat a keleti ország részen, hogy támogassunk olyan tehetséges fiatalokat, akik majd talán elérnek egy nemzetközi versenyen egy jó pozíciót, azért ahhoz kell egy kezdeti összeg.
Többször elhangzott, hogy a fiatalokat meg szeretnétek szólítani, és arra is többször kitértünk, hogy még mindig az emberek fejében elit sportnak számít, de hogyha most a kettőt ötvözöm, akkor az azért elmondható erről a sportról, hogy nagyon jól lehet kapcsolatokat építeni, nagyon jól lehet barátkozni, hiszen bár mondtad, hogy itt Magyarországon nem country club-szerűen működnek a golfpályák, nekem valahogy mégis az az érzésem, hogy oda bemennek, picit játszanak, le tudnak ülni, megebédelni, vagy megisznak egy limonádét, tehát hogy van arra mód, hogy megismerkedjünk. Játék közben ugye, amikor az ember ott bénázik, pláne az elején, az is egy, hát egy másfajta hangulat, amikor esetleg egy más szituációban ismerem meg a mellettem levő embert, és lehetőséget biztosít, aztán egy hosszabb beszélgetésnél nyilván tovább tudják fűzni a közös gondolataikat, vagy terveiket.
Abszolút minden szinten, akár üzleti, akár emberi kapcsolatok kialakítására nagyon jó ez a sportág. Már csak azért is, mert nem úgy működik, hogy valaki elmegy egy kibérelt terembe, és óránként jön egy új sportolói csapat, és váltják egymást, utána mindenki ott hagyja azt a helyszínt, hanem azért itt ki kell menni a szabadba, ha 18 szakaszos pályát akarunk játszani, ezért kevés 18 szakaszos pálya van a város közepén, nem nagyon láttam még ilyet, akkor már annak van egy ilyen desztinációja, akkor már arra az oda megyünk, és arra allokálunk egy megfelelő időintervallumot, ez a 3-4 órát, szóval úgy gondolom, hogy aki ezt megteszi, az flexibilis annyira, hogy az ottani klubnak az éttermébe, vendéglátóegységébe le tud ülni, elfogyaszt egy kávét, megeszik egy ebédet, és akarva-akaratlanul kialakít egy kapcsolatot az ottani játékosokkal, vagy kezdőkkel. És szerintem ennek van egy gyönyörű ilyen klub feeling, egy ilyen hovatartozás része, és nem a rossz értelmében.
Vagy akár a család, ahogy említetted, hogy a különböző generációk mondjuk egy hétvégi születésnapot úgy ünnepelnek meg, hogy együtt elmennek nagypapával, unokákkal, szülőkkel golfozni, és együtt töltenek néhány órát a szabadban.
Igen, ez jó, hogy felhoztad, és hogyha szülők hallgatják ezt a műsort most, akkor ez fontos kihangsúlyoznom, hogy ez olyan sportág, ahol kettő, de akár három generáció is tud együtt játszani, úgyhogy mindegyik generáció élvezi az együtt töltött nem csak időt, de a játékot is, mert a nap végén, ahogy említettem, mindenki maga ellen játszik, és ez még azért is fontos, mert csak a szabadban vannak ezek a családtagok, illetve a mai fiatalok azért kevesebb időt töltenek a szabadban.
Nagyon.
Sokat foglalkoznak a digitális eszközeikkel, legyen ez a számítógép, telefon, és kevesebb az a minőségi idő, amit el tudnak tölteni a mai tizenévesek a szüleikkel, nagyszüleikkel, mint 10-20 éve. Uh-huh. Ezt nem latolgatnám, hogy ez miért van, de egy biztos, hogy a golf nagyon jó feloldás ennek a kapcsolati hiánynak, hiszen a szabadban töltik kint ezt a 4-5 órát telefon és bármely egyéb digitális zaj nélkül.
Az nagyon erősen kiderült itt a mondataidból, hogy az egyik fő cél megszólítani minél több fiatalt, és ehhez igyekeztek is mindenféle lehetőséget, anyagi feltételeket, nyitott golfpályákat megteremteni, de ahhoz, hogy mondjuk egy kezdőbe lépjen, ahhoz kellenek golfedzők, ahhoz, hogy a mostani kezdőből egyszer majd a hazánk hírét vívő sportol legyen, szintén kell golfedző ezen a téren. Gondolkodtok-e?
Természetesen minden téren gondolkozunk, paralel, fel van adva a lecke. Én úgy gondolom, hogy az első lépés az, hogy ezt a golfozói bázist bővítsük, amennyire lehet. 1800 főt én szeretném felvinni egyébként, ez volt a elnökségi programnak a vállalása is, hogy 6000 főre felvigyük 4 éven belül. Szerintem ezt bőven meg tudjuk csinálni, ha közösen együtt dolgozunk, nem csak a szövetségen belül, hanem azon kívül is, sőt, akár a 10-et is meg kellene, hogy ugorjuk, hiszen hogyha a szlovákokat példaként idehozzuk, ott 12-13 ezer sportoló van, és 6 millió pár százezer a népessége Szlovákiának. Tehát, hogy
lényegesen azért, jobb az arány.
Hát igen. Uh-huh. És ez az első lépés, és az, hogy most az fiatal vagy idősebb játékos, az másodlagos, de egy biztos, hogy az utánpótlás az hanyatlik jelenleg, egyre kevesebb fiatal kezd el golfozni. Talán ennek az is az oka, hogy jobban elvesznek a digitális világban, több időt töltenek ott, és kevesebbet a szabadban. Én ezt más sportágok nevében nem tudom kimondani, hogy ez ott gond-e vagy sem. A golfnál ez mindenképp. A másik pedig az, hogy nem biztos, hogy ugyanazokkal az eszközökkel, illetve üzenetekkel kell már megszólítani egy fiatalt manapság, mint egy 40 évest vagy egy 60 évest.
Hogyan szólítjátok meg a fiatalt? Mi az a más eszköz, vagy mi az a más módszer? Vagy ki az a más személy? Mert ugye itt sok minden szóval jöhet.
Igen. Hogyha a szülőkről beszélünk, szerintem az egy nagyon jó üzenet, hogy minőségidő a gyerekekkel. Én nem gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy megfelelő üzenet lenne, mert nekik még nem biztos, hogy ez a prioritásuk egy kamaszkorban lévő gyermeknek. Ott viszont más csatornákon, például egy Instagramon, vagy egy TikTokon, tehát social médiákon keresztül kell őket megfogni. Más is a fogyasztási szokásuk, ott rövidebb videókat néznek meg. Én úgy gondolom, hogy ott a golfot, mint sportágat kicsit szexivé kell tenni, kicsit menővé, és olyan tartalmakat gyártani oda, amivel a fiatalokat ide be tudjuk vonzani. Ez szerintem minden kategóriában, illetve demográfiailag ezt most meg fogjuk vizsgálni, és az idei évben el fogunk indítani Golf Szövetség oldaláról egy jelentős online kampányt.
Most én visszakanyarodok oda, hogy oké, jön ez a sok fiatal, de ki fogja őket edzeni? Figyeltek-e arra, hogy esetleg a meglévő sportolókból edzők váljanak? Van erre valamilyen törekvésetek, vagy valamilyen kezdeményezés, vagy terv?
Igen, megfogtad a lényeget. Mint említettem, azért paralel nagyon sok irányban kell építkeznünk az edzőknek a számában is. Az első ilyen komoly lépésünk az az volt, hogy a 2025. szeptemberében a Győri Széchenyi István Egyetemmel együttműködve elindítottunk egy egyetemi programot, ahol három osztályt indított az egyetem, és hál' Istennek túljelentkezéssel mind a három osztály be is telt.
Ez egyetemi képzés?
Egy egyetemi képzés.
És milyen papírt ad?
Egyetemi képzés, ahol egyébként a golfot oktatják ketten, akik PGA oktatói engedéllyel rendelkeznek, és a képzés végén tehát nem egy diplomát kapnak, hanem egy egyetemi certifikátot kapnak az odajáró hallgatók. Nekünk ez azért fontos, hogy legalább képbe legyenek a sportággal, megismerjék ennek a csínyát, bínyát, a belső értékeit, és ezzel próbáljuk megfogni az egyetemi fiatalokat, hogyha később valaki testnevelési szakirányt választana, akkor már legyen egy olyan alapja, amivel akár golfedző tudna lenni.
Aztán a másik dolog a kapcsolatok. Ugye említetted, igen, hogy Nyugat-Európában, sőt nem csak Nyugat-Európában, hanem itt Közép-Kelet-Európában is azért egyes országok kiemelkednek. Én látom, hogy Spanyolországban is rengeteg pálya van, nagyon sokan golfoznak. Nyilván óriási tapasztalat gyűlik fel az elmúlt évtizedekben, amit akár ti is tudtok hasznosítani, vagy amiből tudtok ti is fejlődni. Van-e kapcsolódás, van-e bármilyen európai, nemzetközi szintű kapcsolatotok?
Van. Az EGA, az Európai Golf Association. Velük egyébként nagyon aktív a kapcsolatunk. Pontosan 3 hét múlva lesz egy nemzetközi gyűlésünk, ahol a európai golfszövetségeknek a elnökei, főtitkárai összegyűlnek, és a mostani stratégiát átbeszélik. Mi is szervezünk egyet, mint Magyar Golf Szövetség. Július elején tartunk egy ilyen regionális gyűlést Magyarországon, ezt szervezzük jelenleg. Szeretnénk meghatározó szövetsége lenni az európai golféletnek, vérkeringésnek. Ebben eddig hiányt éreztünk, és mióta átvettük a golfszövetséget tavaly májusban, ezt a kapcsolatot folyamatosan építjük. Szerintem hosszú az út, de nagyon jó alapokat fektettünk le tekintetben, és meg is találtuk ezeket a hasonló objektívákat a környező országoknak a golfszövetség vezetőivel.
Ahogy én körbenéztem, így a világon hol találhatok nagyon szép golfpályák, például rátaláltam Melbourne-be, Ausztráliában van nagyon szép Balin, a Közel-Keleten is vannak szép pályák, feltételezem,
hogy kerestél.
Ezeket találtam, mit csináljak? És ez számomra azt jelenti, hogy azért ott is felgyűlt annyi tudás, vagy érdemes esetleg picit kitekinteni Európán kívülre is, mert hogy lehetnek jó gyakorlatok, ők hogyan építették fel azt, hogy mondjuk, nem tudom én, Dubajban golfpályát építsenek, vagy most nem jó pont a példa, pont most nem jó, inkább így mondom mostani időkben, de hogy itt azért akár lehet együtt gondolkodni rövid-hosszú távon.
Abszolút. Onnan indultunk el, hogy első körben a Európai Golf Szövetségnek a vezetőivel építjük ki a szakmai, illetve baráti kapcsolatokat, próbálunk tőlük tanulni, ezt jól látod, és szerintem kell is. Tehát, hogy ahol ez működik, és ennek van egy hosszú-hosszú múltja, akkor feltételezhető, hogy ők már ennek a titkát tudják, hogy hogyan lehet ezt folyamatosan népszerűsíteni a saját országukban, és amit onnan át tudunk emelni, azt megpróbáljuk majd átemelni. Ugyanúgy dolgozunk azon, hogy magyarországi klubok ki tudjanak alakítani egy testvérkapcsolatot külföldi klubokkal. Ez jelenleg folyamatban van, tehát ezeket az eléréseket próbáljuk segíteni. Például jó példa a Zalai golfpálya, ők nagyon jól csinálják ezt, szerintem gyönyörű is a pályájuk, a szolgáltatásuk is szuper, illetve lokációban ott vannak az osztrák határon, és náluk például láthatóan sok az osztrák golfozó.
Jó helyen vannak, igen.
Így, és szép is a pálya, ügyesek, tehát hogy megvan ez a stratégia, nyitottság az ő részükről. Egy Budapesten lévő pályának azért ez kicsit nehezebb.
És ha megyünk keletre, még nehezebb.
Na hát igen.
Lenne, ha lenne pálya.
Igen, csak nincsen.
Egyébként tervben van?
Dolgozunk rajta, dolgozunk egy debreceni elütő, illetve gyakorló pályának a nyitásán. Még azért vannak olyan részei annak a nyitásnak, amiket még meg kell oldanunk, leginkább pénzügyi nehézségei vannak, és remélem mi hamarabb ezt magunk mögött fogjuk tudni, és azon fogunk dolgozni, hogy megnyíljon a pálya.
Ha már említetted, hogy a nyugat-magyarországi pályára például Zalába átjárnak az osztrákok, akkor ugye ennek lehet turisztikai szerepe. Abban mertek-e gondolkodni, hogy esetleg itthon is valamilyen módon, ha csak apránként is, de a turizmus vérkeringésébe bekerüljenek ezek a helyszínek?
Ambíciózusak vagyunk, szóval a válasz, hogy mindenben is merünk gondolkodni, és gondolkozunk is, de hát lépésről lépésre. Még ott nem járunk, hogy jelentős golfturizmust alakítsunk ki Magyarországon. Ennek több oka is van. Az egyik a erőforrás hiány, mint említettem, arra fókuszálunk, hogy minél több golfozónk legyen miből meríteni, bővítsük az utánpótlást, és megfelelő lehetőséget biztosítsunk a golfozni vágyóknak Kelet-Magyarországon is. És a második lépés, hogyha ez megvalósul, akkor pedig az, hogy külföldi szervezetekkel, beutazható cégekkel kialakítani egy olyan stratégiát, meg olyan csomagokat együttműködve a golfklubokkal is, akik biztosítani tudják ezeket a szolgáltatásokat az ideutazók számára. Azonban Budapest vonzás körzetében három olyan 18 szakaszos golfpálya van, egymástól 3/4 és másfél órára kb., amin tudnak 18 szakasz játszani az ideutazók, az meg azért még kevés. Tehát, hogy nem lehet ezt összehasonlítani például egy Marbellával, uh-huh. ahol 4 kilométerenként van 3-4 golfpálya, tehát ott változatosabb a játékosoknak a ott töltött szabadideje meg a játéka.
Miközben itt beszélgetünk, végig azon gondolkodtam, hogy vajon te mikor golfoztál először, mert ugye rám kérdeztél, de én azt még nem tudom.
Igen.
Mikor fogtál először golfütőt, és egyáltalán hogyan vált neked ez szívügyeddé?
Fú, először talán 10 pár évesen, amikor az OTP szervezett egy banki rendezvényt még Tatán.
Ugye? Nem véletlenül,
igen.
Nálam is így indult el.
Igen. És akkor nem tudtam, hogy foglalkozni fogok szenvedélyszinten a golffal, vagy szakmailag. Utána abba is maradt ez. Én fiatal koromban teniszeztem versenyszerűen, szóval az volt a fókusz. És akkor, ahogy így haladt az idő előre, én csináltam egy gyakorlatot Prágában, mert külföldön éltem sokat, és a prágai Big Four cégnél sok kolléga golfozott, mint ahogy korábban mondtam, a cseheknél az egy nagyon-nagyon népszerű sportág, és a középosztálynak, ez így fontos így mögé tenni egy felkiáltó jelet, nem a gazdagoknak, és ott az ottani kollégák megszerettették el a sportágat, és ott tovább folytattam. Szóval valahogy mindig visszajött az életembe a golf, és amikor visszaköltöztem egyetem után Magyarországra, akkor pedig szabadidőben próbáltam minél többször ütőt fogni a kezembe, több-kevesebb sikerrel.
Elérkeztünk a műsor végéhez, akkor bátorítsuk a hallgatókat arra, hogy keressék meg ezeket a golfpályákat, és még egyszer, milyen feltételekkel kezdhet el bárki golfozni Magyarországon, és hol talál meg ehhez minden információt?
Információkat megtalálják a golfszövetségnek a honlapján, megtalálják egyébként a kluboknak a honlapján. Egy, amit fontos említeni, hogy nyugodtan el lehet menni egy golfklubba, el lehet fogyasztani egy kávét, kicsit ott a környezetet szokni, kicsit körbenézni, tehát hogy nem csak akkor lehet bemenni egy golfklubba, hogyha valaki tag, nem csak akkor lehet bemenni egy golfklubba, hogyha valaki játszani fog, hanem nyugodtan el lehet oda menni, egyet sétálni, nem a pályán, hogy játszanak a játékosok, de kicsit ismerkedni a környezettel.
Nagyon szépen köszönöm, Soma, érdekes volt, sok mindent megtanultam a golfról, és bízom benne, hogy sikerült bátorítanunk a hallgatókat is. Köszönöm szépen, hogy a vendégem
köszönöm
voltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, mai vendégem Dala Soma, a Magyar Golf Szövetség elnöke volt. Aki vissza szeretné hallgatni a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!